Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Azt mondják, hogy aki fát ültet, az bízik a jövőben. Aki szőlőt telepít, az bízik a jövőben. Ezen a mai vasárnapon, ami keresztény jövőnkről gondolkodunk, és azzal az Istennel keressük a kapcsolatot, aki szőlőt telepít. És ennek a szentmisének a keretében egy nagyon kedves fiatal családdal találkozunk, és a kislányukkal, aki jelen pillanatban, ahogy nézem, nincs itt, de adott időben itt fog lenni, és a keresztények közösségének lesz a tagja a keresztség révén. Szeretném kérdezni Andreát meg Zsoltot, az ő szüleit, hogy mit kértek a gyermeketek számára? Na, megjelent. Megjelent. Isten, igen, Isten hozott. Nem fújjuk még el, még egy kicsit maradjon így égve. Tehát ő az új tagja a közösségünknek, majd persze a keresztség révén kerül be ebbe a közösségbe, mi meg szeretnénk felelősséget vállalni, hiszen neki még föl kell nőni. És azért fogunk imádkozni, hogy a keresztény közösség az ő fölnevelő közössége legyen. Hiszen az ember nem úgy nő fel, mint a gyom az árokparton. Az ember szeretetre, gondviselésre, támogatásra szorul, hogy kiteljesedjen az élete. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és ezt a fiatal családot, akik elhozták a második gyermeküket ide, a mi közösségünkbe, hogy ennek a közösségnek a tagja legyen ő is. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Hallgassatok meg egy példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlő munkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlő munkások megragadták a szolgáit, az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlő munkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz, ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták, gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta, nem olvastátok soha az írásokban, a kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Szentírás magyarázók ennek a mai evangéliumi történetnek ezt a címet adják, a gonosz szőlő munkások története. Aztán vannak, akik ez ellen tiltakoznak, mert hiszen nem ők a főszereplők. Ugyan gonosz dolgokat művelnek, de a főszereplő a gazda. A főszereplő az Isten, akitől persze azt várnák az emberek, hogy föl is tették a kérdést, hogy aztán most intézkedjen, tegyen rendet ebben a helyzetben, és az Isten nem torolja meg azt, ami történt. Egyszerűen azért nem, mert az Isten bízik az emberben. Egyszerűen azért nem, mert az Isten bízik abban, hogy az a jó. Lehet, hogy kevéske, lehet, hogy több, de ami van az emberben, az előbb-utóbb csak-csak előjön, és érvényre jut a jóság. Érvényre jut az emberek jó indulata. Az Isten mindig erre vár. És éppen ezért az Isten nem hajlandó engedelmeskedni nekünk, hogy csapjon oda. Nem hajlandó nekünk engedelmeskedni, hogy tegyen rendet, és pusztíts el azokat, akikkel nekünk gondunk és bajunk van. Nagyon izgalmas történet ez, és valójában a mi életünkről szól ez is. Hiszen amikor Isten a főszereplő, akkor mindig az emberről van szó. Amikor az Isten kimarad a történetekből, akkor a gonoszság, az emberi aljas szándékok jutnak érvényre. Tehát ennek a mai evangéliumnak a története igen fontos gondolatot emel ki. Próbáljuk ezeket a kérdéseket, amikről itt szó van, meghallani, megérteni, és ezekre válaszoljunk. Az első nagyon lényeges kérdés, hogy kié a szőlő? Kié a szőlőskert? Nyilvánvalóan nagyon egyszerűen azt lehet mondani, az, aki telepítette a szőlőt. És itt a mai evangéliumban azt hallottuk, hogy az Isten szőlőskertje Izrael. Az Isten, ahogy hallottuk, ugyancsak mélységesen, mély szeretettel szereti ezt a kertet. Személyes kapcsolata van Istennek ezzel a néppel, akit kiválasztott, Bensőséges kapcsolat jött létre közte és a nép között, küldetést adott ennek a népnek, de ugyanakkor tudjuk ennek a népnek a történetéből azt is, hogy újra meg újra és ismételten megtagadta az Istennel való szövetséget. Ennek ellenére az Isten mindig hűséges maradt. Most, ha egyet fordítunk, akkor azt kell mondanunk, Istennek a szőlős kertje a keresztény nép, a megkeresztelt emberek közössége, azoknak az embereknek a közössége, amely közösségben ez a kicsi lány is igyekszik, akit ma meg fogunk keresztelni, és az Isten ezt a népet Jézus Krisztus miatt, aki kimutatta ez iránt, a nép iránt az ő szeretetét, amely akkora, hogy ezért a népért meghalt. Ezáltal akarta kifejezni, hogy élete árán is hűséges ehhez a néphez, és ez a nép mi. Most maradjunk a magunk házatáján, sajnos ez a nép, a megkeresztelt emberiség bizony igen sokszor hűtelen az Istenhez, és nem aszerint él, nem aszerint gondolkodik, ahogy azt az Isten elvárná tőlünk. Persze, ezzel kapcsolatosan van egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen a világ azt tartja, és nekünk ezzel ma különösképpen szembesülni kell, a világ azt tartja, hogy a keresztény ember nem egy világra való. És nagyon is tudatosan szembe kell néznünk ezzel a megállapítással. A keresztény ember nem e világra való. Azt mondják, hogy keresztény elvekkel, keresztény értékrenddel nem lehet ebben a modern világban élni. Most nekünk az lenne a küldetésünk, hiszen a szőlős gazda azt várja tőlünk, hogy igenis ebben a világban is mi teremjünk gyümölcsöt. Hogy ebben a világban is tudjuk megmutatni, hogy csak a vele való kapcsolat képes emberhez méltó életet és világot teremteni. Ez a világ, amelyben élünk, azt mondja, hogy nem kell Isten, elég az ember önmagának. Hát látjuk. Nézzünk csak körül. Hogy is néz ki ez az ember, aki úgy gondolja, hogy Isten nélkül is jól megvan, elég önmagának? Ez a világ azt mondja, hogy nem kell hit, elég a tudomány. Hát, hogy mire jut a tudomány, sok eredménye van. A kérdés az, hogy mennyiben munkálja az ember békéjét, az ember teljesebb életét. Azt mondja ez a világ, hogy nem kell a kegyelem, elég az ember erős akarata. Igen? Nézzük meg, hogy mi akarnok emberek, mi mindenre vagyunk képesek. Ez a világ azt mondja, hogy nem kell a gondviselés, az ember meg tudja tervezni a világnak a jövőjét, az ember meg tudja tervezni a maga jövőjét, hát akkor nem tudom, miért van az, hogy annyit beszélnek arról, hogy válság van, miért van az, hogy annyi szó esik arról, hogy az emberek bizonytalanok, az embereknek nincs jövőképe, hát akkor hogy van ez? Ha mindezekkel a kérdésekkel szembesülünk, akkor bizony, egy kérdést kell világosan tisztáznunk. Ugye azt mondtuk, hogy a szőlős gazda az Isten. Azt mondtuk, hogy az ószövetségi nép az ő szőlős kertje, Azt mondtuk, hogy az új szövetségi emberiség az Isten szőlőskertje, és velünk kapcsolatosan ezek a megállapítások hangzanak el, amiket most előbb felsoroltam. Egy kicsit finomítsuk a választ. Valójában ki a szőlő? Nem véletlenül tettem föl így a kérdést. Ki a szőlő? A szőlő, ez a kicsi lány. A szőlő, én vagyok. A szőlő mindegyikünk. Mert a kérdés erről szól, hogy az Isten elültette a mi életünket ebben a világban. Az Isten elgondolta a mi életünket. Megszülettünk. És az Isten azt várja, mint jó gazda, hogy a mi életünk vele való kapcsolatban gyümölcsöt hozzon. Akár így is mondhatnám, ez az életünknek a vertikális vonulata. Isten, aki örök gondolattal gondol el bennünket, Isten, aki szeret bennünket, és az Isten azt gondolja, így gondolta el az életünket, hogy a vele való kapcsolatunkban mi gyümölcsöt teremhetünk. A probléma az, hogy elvadult Izrael, elvadult a kereszténység, emiatt beszél annyit ezekről a gondokról Ferenc pápa. A baj az, hogy mi is elvadult életet élünk. Vagyis emlegetjük az Istent, beszélünk arról, hogy mi Istenhez tartozunk, de ugyanakkor gond van a gyümölccsel. Mert a gyümölcs a horizontális síkon terem. Amilyen fontos a vertikális kapcsolat, az Istennel való bensőséges egységünk, ez az Istennel való bensőséges egységünk gyümölcstermésre akkor fordul, amikor komolyan gondoljuk, hogy mit vár tőlünk az Isten. Azt hallottuk az evangéliumi történetben, hogy a gazda mindent megtett, előkészítette a talajt, őrtornyot épített, taposógödröt épített, szóval nem a gazdával van a baj. A baj a gyümölcs, a szőlővel van. Elvadult, azt hallottuk. Elvadult az emberiség. És mi keresztények is ezekkel a gondokkal küszködünk, mert miről van szó? Isten ránk bízta a világot. Isten egymásra bízott bennünket. No, ez a két terület az, ahol az Istennel való kapcsolatunk gyümölcsöt kell, hogy teremjen. Tegnap volt Assisi Szent Ferencnek az ünnepe. Assisi Szent Ferenc a természetvédők védőszentje. Tegnap volt az évfordulója, a 20 éve volt már, vagy 10 éve a vörösiszap katasztrófa? Ja, 4, bocsánat, más volt 20 éve, most hirtelen más jutott eszembe. 4. Egy kicsit talán a természet fintora, hogy pont Assisi Szent Ferenc ünnepén történt ez a tragédia. Azt mondják, hogy a legnagyobb magyarországi ipari katasztrófa volt. A kérdés az, hogy milyen a kapcsolatunk a teremtett világgal. Ránk bízta az Isten. És az Isten úgy gondolja, hogy ez a világ eltart bennünket. Az Isten úgy gondolja, hogy ezen a világon megterem mindaz, amire az embernek szüksége van. Csak vannak egyesek, akik kizsákmányolják ezt a világot. Vannak egyesek, akik sokkal nagyobb szeleteket kivágnak maguknak, meggazdagodnak, a másik ember meg elszegényedik. Ha mi igazán az Isten szőleje vagyunk, ha én, most inkább bontsuk le személyekre, mert ez a lényeg, könnyű azt mondani, hogy te meg te, meg a keresztények, meg a közösségek, mindig általánosítunk. Ha én vagyok az Isten szőleje, akkor tőlem pontosan azt várja, hogy normálisan gondolkodjam a teremtett világról. Ne felejtsem el, hogy ebből mindenkinek annyi kell, hogy jusson, hogy emberhez méltó életet tudjon élni. Éppen a napokban volt egy beszélgetés az egyik minisztérium szervezésében, ahol az egyik felszólaló Szent Ágostonnak a nagy igazságát említette föl, azt mondta, a gazdagok feleslege a szegényeké. Bizony el kellene mindenkinek külön-külön gondolkodni, mennyi a feleslege. És mennyien vannak körülöttünk, akik meg szegények, meg nyomorognak. Rockefellerről olvastam, a 43 éves koráról a leggazdagabb ember volt akkor a világon. Rengeteg ember áldozata volt, rengeteg ember tett tönkre, miközben harácsolt és gyarapította a vagyonát, és 53 éves korára azt mondják, olyan volt, mint egy múmia. És akkor volt egy álma, és az álma arról szólt, hogy azt álmodta, hogy semmit se vihet magával el. És akkor egy döntést hozott ennek az álomnak a hatására, és alapítványt szervezett, és mindenét, amit azután gyarapított, azt szétosztotta a szegényeknek. Egyébként a penicillin neki köszönhetjük. És 98 éves korában boldog emberként halt meg. A teremtett világ. Ránk bízta az Isten. És nem azt mondja, hogy én kihasználhatom, én kizsákmányolhatom, a másik meg halljon éhen. Nagy a felelőssége annak, akinek lehetősége van. Nagy a felelőssége annak, aki pozícióban van. És hát a másik. Az Isten egymásra bízott bennünket. Az életünknek az értelme, az mondjuk akkor így megint egyes szám első szemébe, az én életem értelme azon áll, hogy másokért élek-e. Aki magának él, az elvadult ember, az idegen a földkerekségen. Önző, magának élő ember. Mérgezi a földet. Milyen érdekes, hogy mennyit hangsúlyozzák azok is, akiknek közük sincs az Istenhez, a szolidaritást. Mert hát mindenki tudja, a szíve mélyén rejtőzködik ez az igazság, hogy összetartozunk egymással, és egymásért kell, hogy éljünk. Aki fölismerte az élet értelmét, az így gondolkodik, nem magának él, a másik emberért. És bizony ez egy nagyon, de nagyon komoly kérdés. Hogy megteremjük-e a gyümölcsöt, a szolidaritás, csak ezt az egy fogalmat, amit a pogány világ, vagy az Isten nélküli világ hangoztat egyfolytában. A szót magát értsük. Ugye a szolíd, egész másképp használjuk mi ezt a fogalmat, hogy szolíd. A szolid azt jelenti, hogy erős, szilárd. És a szónak a második fele a dare, a latin szó adni, vagyis szilárdan elköteleződni a másik ember mellett. Erősen elköteleződni a másik ember mellett. Ez a szolidaritás. Hát értsük meg, azt gondolom, hogy ez a mai üzenet rendkívül fontos. A gazda az Isten. A szőlős gazda az Isten, a szőlő én vagyok, és az Isten mindegyikünktől azt várja, hogy a földnek a gazdája legyen, és a másik embernek a testvére legyen. Nyilvánvalóan Isten nélkül nem egyszerűen megvalósítható program, hiszen ha Isten nélkül is lehetséges lenne, akkor ma nem tartanának annyi nemzetközi konferenciát a földről, és hozzák a döntéseket, amit sohase tartanak be, akkor nem beszélnének annyit az emberi összetartozásról, amit sose valósul meg, néha pillanatokra. Mondjuk egy ilyen pillanat volt 1956 Magyarországon, egy ilyen pillanat volt 1989 Magyarországon. Az biztos, hogy az Istené a világ, Istené a föld, nem a miénk, Istené az életünk, nem a miénk, és ha ezt komolyan gondoljuk, akkor jobban vigyázunk a földünkre, és jobban vigyázunk a saját életünkre, és egymás életére. És most ezt az igazságmagot szeretnénk ennek a kicsi lánynak a szívébe beleültetni. Hogy hívjuk ezt a kislányt? Szonya virág. Ki legyen a védőszentje? Szent Szonyát nem ismerek. Szent virágot se ismerek. Hát mondjuk ez egy szép virág itt, de hát, ezek a modern nevek már olyanok, hogy nagyon nehéz védőszentet. Hát én nem is tudom, valakit találjunk ki, Szűz Máriát. Hadd ajánljam, Szonya Virág Mária lehet, vagy nem, na akkor valamit szépet találjon ki, kedves anyuka, vagy nagymamák, dédmama, tessék kitalálni valami szép védőszentet. Na. Édesanyja az Andrea. Na? Tessék? Igen? Na, itt van, hát látják, ezért ez az undorító gomb, amiről múltkor beszéltem, amit nyomkodnak a fiatalok állandóan. Most íme itt van, már is kapom a választ, tehát a Szonyának a védőszentje, hát ez nem csúnya, Szófia, Zsófia, tehát akkor az a bölcsességet jelenti. Hát az biztos, hogy praktikus nőszemély, ahogy látjuk a mozgását, de hát bízzunk benne, hogy bölcs is lesz. És akkor most megáldjuk azt a vizet, amivel majd őt most megkereszteljük. Akarjátok-e, hogy a egyház hitében megkereszteljük Szonya virág, vagyis Zsófiát? Akarják. Jó. Jóságos atyánk, te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az Isten gyermekség új életét. Te vízből és szent lélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel, fiadban Jézus Krisztusban. Te szívünkbe öntöd szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk. Te a megkereszteltetteket választod ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent fiad evangéliumát. Áld meg ezt a vizet, amellyel megkereszteljük, Szonya virág. Testvérünket, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az igazság az, hogy eléggé belelopta magát a szívembe, azért vagyok ilyen türelmes vele, mert amikor jöttek ide, akkor odajött hozzám és megsimogatott. Most ezzel levett a lábamról. Na, azért most már jöjjön ide, a ismerkedést hagyjuk abba egy kicsit, egy-két pillanatra. Adjuk oda anyukának a kezébe. Most Bulcsú, ugye Bulcsú? Bulcsú, te már elég nagy fiú vagy, ugye? Igen. Akkor meg tudod ezt fogni? Két kézzel. Most az autót vedd ki a kezedből, és valahogy föl kellene emelni, amire csak tudod, és Szonyának meg a fejét ide lehajtjuk. Szonya, én téged megkeresztel. Na, ne, tudom, hogy nem, ez én világos. Megkeresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Amen. Na jó van, na. Na jól van.
Lehet vizetni.
Na. Jó van, na. Köszönöm. Hát megpuszilt érte. Leülhettek. Ez az ének azért hangzott el, hogy megszabaduljon ez a kicsi gyerek a rossznak minden hatalmától, és a belé ültetett isteni jó érvényesüljön. Álljunk föl most mindannyian, és ezzel a vallomással álljunk emellé, a kicsi lány mellé, hiszen, hogy mi lesz a gyerekekből, az a felnőttektől függ. Olyan lesz, amilyenné válik a mi közelünkben. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvérek, a gyermekek, akik az egyház színe előtt a keresztségben részesülnek, Isten jóságából új életet nyernek vízből és szent lélekből. Neveljük őket szent hitünk tanítása szerint, féltő gonddal és szeretettel, hogy Isten gyermekeiként teljesedjen ki az életük. Gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a szent keresztségben. Mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg, illetve kereszteltük meg ezt a kisgyermeket. Ellene mondotok-e a sátánnak?
Ellen.
És minden csábításának?
Ellen.
Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, értünk kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt és ül az Atya jobbján. Hisztek-e a Szent Lélekben, az éltető lélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában és a feltámadásban? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvérek, most az Úr imádságát fogjuk imádkozni, ezt Jézus tanította nekünk, és azt szeretném kérni, hogy gondoljunk erre az életprogramra, amit az Isten állít elénk. Ezt az életprogramot ez a kereszt fejezi ki. Az ember, ha kapcsolatban van az Istennel, aki isteni erővel támogat bennünket, akkor van remény arra, hogy vigyázunk egymásra, és van remény arra, hogy nem tesszük tönkre ezt a földet. És köszönjük meg ebben az imádságban ezeknek az vértanúknak az életáldozatát. Most külön is gondoljunk rájuk, hiszen ők a hazánkért, értünk, adták oda az életüket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kedves testvérek, a szent áldozás lelki erőt kölcsönöz nekünk. Most a kicsi Szonyát, akit megkereszteltünk, próbáljuk megerősíteni, ahogy látszik, elég sok energia szorult belé, és bizony néha ezeket meg kell kötözni, mert nem mindig jóra használjuk a bennünk lévő erőket. A keresztelés szertartásában a szent olajjal való megjelölés, megkenés erre utal, arra akar figyelmeztetni bennünket, hogy a rosszal való küzdelmünkben mindig számíthatunk az Istenre is. És ez az olajjal való megjelölés erre figyelmezteti ezt a kicsi lányt is. Reméljük, hogy megérkezik. Szonya, megjelöllek az üdvösség olajával, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy örök élete legyen. Maradj még itt. Ez a ruhácska arra figyelmeztet bennünket, hogy amikor megkeresztelkedünk, akkor Krisztusba öltözködünk, igen, tiéd lesz. És ez azt akarja jelenteni, hogy nagyon vigyázunk arra, hogy a jó erők hassanak át bennünket, és úgy tudjunk cselekedni, hogy ez az emberek számára vonzó legyen. Igen. Szonya, fogadd a fehér ruhát, őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül, tartsd meg az Isten parancsait, hogy amikor az Úr a mennyegzőjére lő, elébe mehess az összes szentekkel, és élj mindörökké. Amen. Ezt neked adjuk, ezt emlékben elviheted, jó? Ezt fogd meg. És ez a tied. Ne add vissza. Hát általában ilyeneket csinálunk, hogy visszaadjuk a keresztelési ruhánkat, mert könnyebb anélkül járni kelni. Ez pedig az ő keresztelői gyertyája, ami arra figyelmezteti őt, hogy a lelkünk fényét azt Krisztustól kapjuk. Ez a gyertya, ez Krisztust jelképezi. Ez a gyertya meg a te életedet jelképezi, és Jézus Krisztus azt várja tőled, hogy az ő akarata szerint élj. Úgy. Fogadd az égő gyertyát. és őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül. Nagyon vigyázzanak rá, mert úgy tűnik, hogy ez egy jól sikerült gyerek, el ne rontsák. Jó, elfújhatod. Elfújhatod. Jobban, erősebben. Na, ne, ne. Fújt. Segítek. Kedves testvérek, nyilvánvalóan gyarapodtunk ezzel a kicsi gyerekkel. Bízunk benne, hogy meg is marad. Jánoska, gyere ide egy pillanatra, és Marcsi, te is. Gyere. Gyere ide. Azért van ám gyarapodás, egyebek is, mert ugye ő az első szülött a családban. János, te vagy a második? Igen, és tegnap előtt megszületett a hatodik testvérük. A hatodik testvérük, hogy hívjuk?
Kinga Bernadett.
Valaki azt mondta, hogy miért használtak el ilyen szép két nevet egy gyerekre. De hát most mind a kettő, hát Kinga Bernadett, mert úgy gondolta, aki ezt mondta nekem, majd a következő legyen a Bernadett. Mi nagyon nagy szeretettel akkor jó van. Isten veletek. Köszöntöm őket. Majd valamit küldünk nekik. Kedves testvérek, az áldással befejeződik a Szent Mise. Ne felejtsük el, hogy 25 évvel ezelőtt Magyarországon nagy dolgok történtek. Valójában a világ most kezdi ízlelgetni, hogy mi is történt. Több ilyen eseményen részt vehettem az elmúlt hetekben. Most csütörtökön Európa köztársasági elnökei találkoznak Lipcsében, és köztársasági elnök úr szeretné, ha mellette állnék ott a pódiumon, és egy-két szóval a máltaiak szerepvállalása is elhangozzon ott. Gondoljanak erre, hiszen itt is vannak többen azok közül, akik 25 évvel ezelőtt ebben a heroikus munkában részt vettek. Köszöngesse csak a világ, hiszen ez a felebaráti szeretet felragyogó világossága volt. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében!
Isten hazánkért térdelünk elődben.